Azt ígértem önöknek, hogy meghívottat is köszöntünk itt a Jó reggelt Erdélyben. Ma dr. Makkai Gyöngyvér zeneszerző, költő, egyetemi tanárral beszélgetünk, bár tudom, hogy ő egyáltalán nem szereti, hogyha így a titulusait elkezdem mondogatni, de tanárnő önhöz tartozik. Kedves hallgatóink, május 1-e kapcsán dalbemutatónk is lesz, de erre majd később kitérünk, hogy röviden mit is kell tudni a tanárnőről, azaz Makkai Gyöngyvérről. Diákkori emlékei a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumhoz kötődnek, ide tért vissza a kolozsvári Gyurgyi Dimá Zeneakadémián szerzett muzikológusi diplomájával, valamint azzal a pedagógiai tapasztalattal, amelyre a tanulmányi évek elvégzése után tett szert. Előbb Bihardiószegen, majd egy budapesti általános iskolában tanított, és 2007 óta a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára. Több zeneművét már világszerte játszták, illetve verses köteteit is kezünkben tarthattuk. Szeretettel köszöntöm, tanárnő, jó reggelt!
Jó reggelt! Én is szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Hogy pontosan mi az, amit az ön karrierjéről és munkásságáról tudni kell, igyekeztem összefoglalni, remélem, hogy sikerült, de menjünk vissza a kezdetekhez, tanárnő. Honnan jött a zene iránti szeretet? Mi volt az a döntő pont az ön életében, amikor megfogalmazódott, hogy zenével szeretne foglalkozni?
Valószínű örököltem nagytatámtól a zene iránti szeretetet. Ő Ljubljánában született, de az ottani zeneiskolába járt, azonban a sors közbeszólt, nem követhette álmát, nem lett belőle hivatásos zenész. Marosvásárhelyre, mint öntőmester hívták meg, hogy vezesse be a harangöntést. Nagyon megszerette Marosvásárhelyet, és itt maradt. Hozta magával a zene iránti szeretetét, és amikor létrejött a Maros Állami Filharmónia, önkéntes fuvolistájaként is tevékenykedett. Sokszor hallgattam őt a nyitott ablakon keresztül, miközben játszadoztam az udvaron, figyeltem, hogy miként skálázik, hogy mi is sokszor eljátszik egy-egy futamot, és persze boldogan mentem vele egész picin koromtól a koncertekre. Aztán, amikor iskoláskorú lettem, örömtel izgalommal íratott be a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumba. Ott Szőnyi Zoltán zongora órái után nem egyszer mentem haza úgy, hogy azt éreztem, talpammal nem érintem a földet, mert lebegek. Hát igen, a zongoratanárom ereiben erkel vér csörgedezett.
Vannak esetleg a tanárnő tarsójában gyerekkori dalok, amiket ön komponált? Egyáltalán honnan indult a zeneszerzés ötlete, illetve miért fontos és mit jelent az ön számára a zene?
Hogy vannak-e a tarsójomban gyerekkori dalok? Igen. De dal helyett inkább azt mondanám, hogy kis zongoradarabok. Most is hallom magamban azt a bizonyos elsőt, amit úgymond klimpíroztam a zongorán, és persze nagytatámnak is előadtam. Akkor még nem tudtam kottázni. A zeneszerzés ötletéről? Ezzel kapcsolatosan nem hallgatom most el azt, hogy miféle vívódáson mentem keresztül egy alkalommal, amikor arra eszméltem, hogy a koncerteken hallott zenék mögött egytől egyig férfi komponisták állnak. Emlékszem, hogy megálltam a verendán, és azon gondolkodtam, hogy Istenem, én nagyon szeretnék zenéket majd lejegyezni, miután kottázni is tudok, de hát akkor hogy lesz, majd nem kapok hozzá ötletet, mert ez csak a férfiaknak adatott meg. Akkor még nagyon kicsi voltam, és így gondolkodtam. Persze, utána aztán tudomásul vettem, hogy azért akadnak nők is, akik merészelnek zenét írni, bár ritkán. A zeneszerzés ötletéről ennyit mondanék. És arról, hogy mit jelent számomra a zene? Hát a zene megajándékozott engem egy baráttal, a zongorával, amely látszatra néma, de ha ráteszem a kezem, rögtön visszaszól.
Milyen témákat ragadnak meg az ön dalai, tanárnő? Volt szerencsém sokat végighallgatni, és többnyire olyan témákat tetszik boncolgatni, mint a hit, a szeretet, vagy egymás elfogadása, vagy akár az anyaság. Miért ezek a témák?
Amikor kezdtem dalokat írni, akkor tulajdonképpen az történt, hogy én a Tulipán utcai református templomban szeretett szolgálatként kántorkodtam. És akkor nem egyszer kért meg a lelkész, hogy Nagy József, hogy bizonyos ünnepekkor álljunk elő a közönség elé, és adjunk elő egy-egy alkalomhoz illő dalt. És valahogy úgy éreztem, hogy szívesebben írok ezen alkalmakra valamit, mint hogy keresgéljek a kottáim között, mert hogy azok a dalok talán, amiket előadhattam volna, többször megszólaltak, és mindig azt akartam, hogy legyen valami új. És tulajdonképpen ide vezetem vissza azt, hogy a hit témája többnyire előjön a dalaimban. De hát, hogy mondjam, ez egy belső késztetés is.
Ha már belső késztetés, akkor az ihlet az honnan jön számomra? Mindig nagy kérdés, hogy amikor zenét írunk, akkor belül mit hall az ember? Vagy honnan jön a szöveg? Hogyan kezd egymáshoz kapcsolódni ez a két dolog?
Nagyon ritka az az alkalom, amikor azért írok zenét, mert hogy kell írni. Tehát volt rá eset, például Nagyváradról Turzó Sándor egy alkalommal megkért, hogy komponáljak egy vonos triót. Akkor született a Gioco Grotesco, és emlékszem, hogy meghökkentem, és azt mondtam, hogy de hát én soha nem komponáltam vonós hangszerekre, én mindig zongorára komponáltam, vagy dalokat írtam, és akkor rám nézett, és azt mondta, hogy maga azt majd meg fogja tudni írni. Tehát ebben az esetben ténylegesen úgy hordoztam magamban azt, hogy most kaptam egy feladatot, és kell komponáljak. De amúgy, hogy honnan jön az ihlet, szerintem a légből, a magasságból. Tehát, hogy mondjam, megyek az utcán, és hallom egyszerre a dalt a szöveggel. Mondjuk persze csak egy szövegsornyit vagy. És akkor utána már ott van a kihívás, hogy na, akkor ezt folytasd. De hogy mondjam, a természet ihletése, vagy hogy mondjam, egy ilyen belső késztetés, mert a gondolataimban valamivel foglalkozom, a tudatalattiban, és akkor így tör felszínre.
A költészetre is érdemes kitérni. Miért épp a versek? Mi az, amit a lírában meg lehet fogalmazni, de a szavakban kevésbé, persze idézőjelesen mondom, tudom, hogy sok vers kutyasétáltatás közben fogalmazódik meg, és ha már ez is szóba került, akkor honnan ez a közel 3 évtizedes napi rutin, szokás?
Hát elég érdekes a kérdésen. Most egy karinti idézet jut eszembe. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Körülbelül ez az életérzés van bennem, ugyanis versen keresztül sokszor az ember önmagával is szóba áll. Egy párbeszéd, amit aztán papírra vetsz. De, hogy mondjam, ránézek egy virágra, és érzem, hogy meg kell szólítani, vagy az szólít meg engem, tehát valahogy így születnek a versek is.
Vajon a mai pályakezdő zeneszerzőket mi foglalkoztatja? Milyen különbségeket tetszik látni mondjuk az ön generációjának a munkássága és a mai zenei témák, illetve szövegek között? Én gyakran szoktam azt mondani, hogy a mai zene picit hát nem picit, hanem egyfajta sablonban működik, nincsenek nagy váltások, vagy nincsenek különlegesebbnél különlegesebb stílusok. Tehát, hogyha nem tudom, elindítok egy zenei felületet, akkor rengeteg ugyanolyan sémájú dalt találok. Hogyan lehetne mondjuk ebből picit a mai zeneszerzőket, vagy énekeseket kirántani?
Hát lehet-e kirántani? Vagy a kor diktálja azt a bizonyos szellemiséget, amelyben megszületnek ezek a dalok? Tehát ez egy nagyon bonyolult, összetett dolog, hogy hogyan lehetne kirántani. Természetesen, hogyha valaki elkezdi tanulni a zenét, tehát annak minden stílus korszakára odafigyel, és akkor akaratlanul is beépülnek olyan, hogy mondjam, olyan dolgok az énjébe, amin keresztül az a zene változatosabb lesz, mert most mit tudom én mondok egyet, hogy gondolok barokk stílusa, vagy impressionizmusa, vagy tehát minél több fajta zenét hallgat valaki, annál inkább érzi azt, hogy ki kell törni egy bizonyos keretből, és mindent meg kell próbálni.
Az anyák sírnak, ugye azt mondtuk a kedves hallgatóknak, hogy anyák napi téma, illetve anyák napi dalbemutató lesz ma. Mikor született ez a dal, és mi a története? Bevallom, olyan jól esett hallgatni, ami alatt zongorázni tetszett, és ugye a két énekes, Suba László, illetve Farkas Kovács Tímea énekelt. Valahogy azt hiszem, megmozgat az emberben egy olyan szálat, egy olyan emléket, amit valahol mélyen eltemetünk, és így hirtelen felszínre tör a dallamoknak köszönhetően.
Az Anyák sírnak című dalom is úgy született, hogy felkérést kaptam, ugyancsak a lelkésztől, hogy anyák napi műsorral álljak elő, amennyiben lehetséges, vasárnap délelőtt. És emlékszem, hogy majáliskor, május 1-én a testvéremmel sétáltunk a Somostetőn. A szívemben ott volt, hogy ja Istenem, a már péntek, talán úgy emlékszem, hogy pénteki nap volt, és vasárnapra kellett dalt megszólaltatni, és a Somostetőn sétálás közben egy adott pillanatban hallottam a szöveget, az Anyák sírnak, és a hozzá illeszkedő dallamot. Aztán odafigyeltem, mert van úgy, hogy hallok ilyesmit, és úgy elhessegetem, de ennek az ötletnek nagyon megörventem, mert éreztem, hogy akkor ezt kell megírnom vasárnapra, tehát ez arról is szól, hogy milyen formába komponáltam, azaz milyen formába jegyeztem le a zenét, ami ihletett. Tehát így született, és hogy mikor, hát valamikor a 2002 tájékán, úgyhogy már elég régi dal.
Kedves hallgatóink, én akkor azt javaslom, hogy hallgassuk is meg ezt a dalt. Fogadják szeretettel, tehát az Anyák sírnak, Makkai Gyöngyvér a zeneszerző, illetve akik énekelnek, Suba László és Farkas Kovács Tímea.
Az anyák sírnak, ha könnyezik a gyermek, és szemük kérdőn tekint az ég felé. Ó, mennyi bánat kísérti szívük, ó, mennyi titkolt féltés, ó, mennyi bánat kísérti szívük, ó, mennyi féltés.
Az anyák sírnak, ha szomorú a gyermek, és szemük búsan tekint az ég felé. Ó, mennyi kérdés gyötri a szívük, ó, mennyi titkos. titkolt féltés. Ó, mennyi kérdés gyötri a szívük, ó, mennyi féltés.
Az anyák mégis,
anyák mégis nagyon boldogok,
míg élet van,
míg élet van, ők halhatatlanok. Mert bennük ébred, ha szentül élnek.
Az anyák mégis,
az anyák mégis nagyon boldogok.
Még élet van,
ők halhatatlanok.
Mert bennük
ébred a szeretet.
Mert bennük
ébred a szeretet.
Makkai Gyöngyvér szerzeményét hallgattuk, kedves hallgatóink, az anyák sírnak énekelt Farkas Kovács Tímea és Suba László. Ezt hagyjuk önöknek ajándékként. Nagyon szépen köszönöm, tanárnő, hogy eltetszett fogadni a meghívást, és hogy bemutathattuk a dalt így anyák napján ajándékként.
Én is köszönöm, és ezúttal édesanyámat is innen köszöntöm sok szeretettel.
Isten értesse az édesanyákat!